Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt ószövetségi igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Mózes 5. könyvében a 30. rész 15. versétől a következőképpen. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megállt téged Istened, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül odavesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válassz hát az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid. Ámen. Szeretett testvérek! Mózes 5. könyvéről azt szokás mondani, hogy a neve alapján is, hogy ez a törvény megismétlése. Talán úgy mondjuk, hogy amit egyszer történetileg leír Mózes 2. könyve, azt az 5. könyv úgy ismétli meg, hogy tanítássá, prédikációvá formálja. És egészen különleges dolog az, hogy Jézusnál majd azt fogjuk látni az evangéliumban, hogy ő ugyanezt teszi, amikor a 10 parancsolatról beszél, akkor elsoroljanak a sok-sok nehézségét, amit az emberi élet és az emberi közösség mindennapjai hoznak magukkal, és aztán utána mindezt megpróbálja személyes szintre átfordítani azokat a kőbelésett igéket, amelyek olyan sok templomban láthatók, fölfestve, vagy tényleg kőbe vésve a kőtáblák mintájára. Ismerjük ezeket a 10 parancsolat táblákat a deáktéri templomban is van hasonló, de számtalan másik templomban egyébként. Azok olyan kőkeményen, hidegen, objektíven, megcáfolhatatlanul, megváltoztathatatlanul közlik, hogy ez a szabály, ez az Isten akarata, de Mózes 5. könyvében a nagy prédikáció, mint egy előkészítve Jézusnak a tanítását, azt mondja, hogy tudom, hogy segítségre van ehhez szükségetek. Tudom, hogy nem elegendő a kőkemény parancsolat, tudom, hogy nem elegendő a fölsorolás, tudom, hogy nem elegendő az isteni értékeket valahova fölírni a falra, kiírni egy iskola falára, fölfesteni egy templomban, hanem szükség van arra, hogy valahogy szót értsünk egymással. Isten és ember ezekről a dolgokról. Mikor első éves teológus koromban azzal a feladattal szembesültem, hogy a bibliaismeret szigorú professzora elvárja tőlünk azt, hogy megtanuljuk a Biblia összes könyvének összes fejezetét tartalomjegyzékszerűen, és ebből ugye vizsgázni is kellett gyakorlatilag folyamatosan. Ez valami olyasmi, mint az orvosin az anatómia volt annak idején, vagy mondjuk a jogászoknál a római jog. Tehát, hogy van egy ilyen száraz dolog, de Mózes 5. könyvénél, amikor idáig jutottunk, szokása volt Szabó professzor úrnak az, hogy megállt az ismertetés meg a tartalomjegyzékek között, és én kevés olyan emberrel találkoztam, aki úgy tudott igét olvasni, mint ő. Valahogy ez az ige megszólalt, valahogy közel került hozzánk. Nagyon szépen tudott igét olvasni ezeken az órákon, és valószínűleg ez volt az a pont, ahol ezek az igék nagyon nagy, semmit nem fűzött hozzá, nem prédikált természetesen, nem az volt a feladat, hogy megmagyarázza, hanem hogy magyar hangot, vagy emberi hangot adjon ahhoz, amit egyébként száraz fejjel is, talán még száraz szívvel is meg lehet tanulni valakinek. És én ott megértettem annyit, és ez a fejezet ezek közé tartozott, szinte még hallom ma is a fülemben, vagy a fejemben a hangján, ahogy ez az ige szól, és ahogy ezt olvassa. Igen, valahogy úgy, hogy az élet és a halál milyen nagy dolgok. Hogy az élet és a halál útja az valami tisztázandó kérdés az ember életében. Nem egyszerűen arról van szó, hogy egy elvi vita folyik arról, hogy milyen értékekért érdemes élni, vagy mik azok a gyönyörű humanitárius eszmék, amik átjárhatnák a világot, hogy jobb legyen. Szóval ismerjük ezeket a programokat, de teljesen más az, amikor hirtelennyében világossá válik az, hogy valaki elénk adta az élet útját, és valaki föltárja előttünk a halál útjának a döbbenetes feszültségét. Mondhatnánk azt is, hogy amikor ez az ige megszólít bennünket, és megpróbál segíteni abban, hogy próbáljunk egy kicsit szortírozni. Próbáljunk reménnyel nekilátni, hogy az életünkben egy kicsit rendet tegyünk, hogy egy kicsit értékeljünk, hogy mi hova tartozik. Hogy a mi életünk valójában nem valami semleges massza, ami időnként véletlenül jól sikerül, meg időnként véletlenül rosszul sikerül, hanem hogy abban valós erők működnek. Az élet erői, meg a halál erői. És hogy nem fölösleges küzdelem, nem fölösleges a reménység, nem fölösleges vágy az ember életében, hogy megpróbáljon egy kicsit rendet tenni önmagában, rendet tenni az emberi kisközösségeiben, rendet tenni a nagyobb világban is, amennyire ez egyáltalán lehetséges. De azért hadd mondjam így, hogy a prioritás mindig az, hogy az én életemben és a kis környezetemben próbáljak valamennyire rendet tenni. Valószínűleg a nagy dolgok rendbetétele nagyon kevesek feladata valójában, és hát általában a siker az részleges. Előttbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És ezt milyen döbbenetes dolog, hogy újra el kell mondani. Hogy nem elég Mózes második könyvében egyszer leírni a szövetség igéit, nem elegendő egyszer ott meghallgatni, hogy mit fűz hozzá az Úristen, hanem ezt le kell írni az ötödik könyvben, meg majd le kell írni egyszer a hegyi beszédben, hogy Jézus ezt hogyan hirdeti meg újra. És valójában ez az első, meg második szövetségről való beszélgetés, aztán a harmadik Jézussal valami olyan végtelenben nyúlik, mint ahogy Jézus szorzó táblája mondja, akár 70-szer, 7-szer is beszélgetni kell veletek, beszélgetni kell velem, beszélgetni kell velünk arról, hogy van élet és halál, hogy van áldás és átok, és hogy jól teszi az ember, ha ezt magára veszi, és azt mondja, hogy én ebben szeretnék dönteni. Hogy én szeretnék elfogult lenni. Igen, mondjuk ki, hogy a kereszténység egy elfogult közösség. Hát persze, hogy elfogult. Mindenki azt várja tőlünk, belépünk az iskolába, belépünk a közéletbe, odalépünk a mikrofonhoz, játsszuk meg magunkat, sminkeljük magunkat semlegesnek, mert hát mindenki semleges természetesen ebben a világban, akire érdemes figyelni. Hát az ige ezt nem nagyon engedi meg nekünk, inkább arról van szó, hogy legyünk igen becsületesen és bevallottan elfogult közösség, és ez megadja nekünk az Úristen a kulcsot, amikor újra és újra elbeszélget velünk a saját életünkről, az életünk eseményeiről, körülményeiről, a környezetünkből, vagy akár a mi döntéseinkből, minket utolérő szenvedések vagy nyomorúságok kapcsán is, hogy van élet és van halál, és lehet erre elfogultnak lenni, meg arra elfogultnak lenni. Megrázó dolog az ember életében, amikor szembesül azzal, hogy lehet a halál felé is elfogultnak lenni. Ez néha lappang, néha meg nyilvánvaló. Hogy milyen döbbenetes dolog az, hogy a pusztítás erői nyíltan reklámozzák magukat. Hogy milyen döbbenetes dolog, hogy időnként, és ugye ez a politikában is szokott változni újra meg újra, hogy vannak olyan korok, amikor ezt fügefalevéllel takarni kell, vannak olyan korok, amikor nyíltan oda lehet állni a kamera elé, és azt mondani, nekem jogom van XY-t lelőni, azért, mert ilyen-olyan, amolyan látjuk az Egyesült Államokból érkező hírekben, jelen pillanatban, néha lappang, néha meg nyíltan bevállalható, hogy vannak olyanok, akik elfogódottságot éreznek az iránt, akiről Jézus úgy beszél, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. És ez egy megrendítő tapasztalat. És egészséges ember nem nagyon tud vele mit kezdeni. Valljuk meg őszintén, hogy tényleg zavarba ejtő és megrendítő azt mondani, hogy vannak a halál kultúrájának, hogy ezt II. János Pál pápa fogalmazta annak idején, az európai nyugati kultúrát, mint a halál kultúráját definiálta egy megszólalásában, hogy vannak, nyilván nem ennyire egyszerű a dolog, de a válság jelenségekre utal, tehát hogy vannak, akik valóban ez iránt éreznek vonzalmat. Nem csak egyszerűen arról van szó, hogy érdekükben áll, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy bűnszövetkezetben könnyebb érvényesülni, és ezért kompromisszumokat kötök, és megpróbálok mindent elkenni, ami nem odavaló, talán ezen a mai napon különösen is aktuális, hanem is itt Pest-Szentlőrincen ez a téma, hogy azért vannak olyan dolgok, amiket nagyon nehéz lezárni egy bocsánatkéréssel szimplán. Ugye, tehát azért vannak olyan dolgok, amiket nagyon-nagyon helyre kell tenni előbb-utóbb az életben, és hogy ez valójában személyes beállítottsággá válhat, amikor a szívünkben gyökeret ver. Amikor Mózes könyvgyűjteménye másodszor mondja el a törvényt, akkor valójában azt szeretné, hogy az írott törvény, a kőkemény törvény dilemmája, értünk való küzdelme személyes ügyünké váljon. Hogy mindaz, hogy választhat az ember jó és rossz között, az Isten ajándéka. Hogy nem magától értődő. Hogy nem egyszerűen az én imádságaim mennyiségétől függ, hogy képes leszek-e a jóra. Hogy nem attól függ, hogy mennyi igét olvastam. Uram Isten, mennyi igét olvastunk mi itt együtt. Mennyivel több az ebben a közösségben, ami igét olvastunk. És ahhoz képest, hogyha a saját környezetünkkel, vagy Magyarország átlagával összeveszünk, és nagyon jól tudjuk, hogy mi magunk is képesek vagyunk vétkezni. Annak ellenére, hogy mennyi időt fordítunk erre. De az Isten odaáll mellénk. De az Isten az erejét adja ebbe a dilemmába, ebbe a választásba, ebbe a küzdelembe, amit lehet, hogy egyszer, kétszer, vagy 70-szer, 7-szer is újra kell kezdeni velünk, és az Isten azt akarja talán legelső sorban is aláhúzni, hogy ha újra kell kezdeni egyszer, kétszer, vagy akár 70-szer, 7-szer is nekünk, akkor se higgyük azt el, hogy ez értelmetlen. Akkor se higgyük azt el, hogy mindaz, ami mögöttünk van, hiába való. És nem kell abban élnünk, hogy most sem fog úgysem sikerülni. Az Isten élő párbeszédet folytat velünk, az Isten élő szövetséget köt velünk. És erről szólnak ezek az ige hirdetések. Szeresd az Urat! Szeresd az Urat, mert ezt olvastuk ugye Jézustól, ezt prédikálja, és erre az igére, ebben is ezt hallottuk, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az útjain, tartsd meg parancsolatait. Nem azért tanuljuk meg szeretni az Istent, mert erős szövetséges, nem azért, mert mindig a mi pártunkon áll, nem azért, mert vele mindig minden könnyebb, nem azért tanuljuk meg Istent szeretni, vagy nem úgy tanuljuk meg Istent szeretni, hogy lenyűgöznek azok a grandiózus elvek, amiket Isten meghirdet, hogy milyen jó lenne a világnak, ha úgy lenne berendezve, hanem akkor szeretjük meg igazán az Istent, amikor átéljük azt, hogy nélküle nem megy. Akkor tanuljuk meg igazán mélységesen szeretni az Istent, amikor rácsodálkozunk arra, hogy annak ellenére, hogy ott van velünk, és még így sem megy mindig, továbbra is ott marad, és továbbra is megpróbál bennünket ebben az élet és halál útja közötti küzdelemben nem csak segíteni, tanácsolni, hanem ha kell, akkor az ölében tovább vinni. Milyen komoly dolog az, hogy Isten elkötelezett abban a kérdésben, hogy nem mindegy, hogy a sorsunk az élet vagy a halál. Milyen döbbenetesen nagy üzenet az, hogy Isten nem fárad bele abba, hogy ezt ismételgesse. Hogyha kell, az alapoktól induljunk el együtt, hogy segítsen abban, hogy ne forduljon el a szívünk, hogy ne váljunk terméketlenné. Igen, látjuk a mai aktuál politikában is, nem politika ez, szociológia, nem szociológia, ez emberi kérdés, hogy Európa hogy néptelenedik el. Nem lehet ezt az igét úgy felolvasni és úgy hallgatni, hogy az ember ne gondoljon arra, hogy átkozott az az életforma, amely a kipusztulás és a halál felé tereli egy közösség életét. Milyen döbbenetes szavak ezek ebből az igéből. És érezzük a tétjét annak, hogy mit jelent az egy ember életében, hogyha ezek után, hogy mindannyian ügyködünk azon, hogy annyi bajt okozunk, és annyi nyomorúságunk van, és döntünk rosszul, és az Isten mégis azt mondja, hogy nyitva van az ember előtt az élet útja, az áldásra térés, megérkezés az áldás alá. Nagyon nehéz dolga van minden tanítványnak. Pál apostol egy kicsit mindannyiunk terhét hordozza a Bibliában. Mit kezdjen az ember azokkal a lépéseivel, amelynek nyoma a cipőjén a halál útjának a porát rakta le? Vagy mit kezdjünk azokkal a terhekkel, amiket elrontottunk, és talán jóvá sem lehet tenni? Hogy milyen erős szövetségesre van szükségünk ahhoz, hogy legyen bátorságunk a nekünk kínált új életet és örök életet mindennek ellenére és ezzel a teherrel együtt élve is bátran megragadni. Amikor arról beszél az ige, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, akkor valójában az élet titkáról beszélünk. Arról a szeretetről, amely tőle árad felénk. Arról a szeretetről, amire az ember, ha megérti, nem tud másképp válaszolni, mint hogy elkezdi viszont szeretni. Mindig kétségbe esünk azon, hogy hogy jut majd az evangélium előre. Hogy tudnak az egyházak újra áttörni. Hogy tudnak az egyházak újra a gyülekezeti tagokat toborozni a semleges tömegből, az elpártoltakból, az elfásultakból, a mi beszédünket, igei szavainkat már nem értőkből. Én azt gondolom, hogy valahol itt kezdődik a dolog, hogy annyira tud bennünket az Isten szeretni, hogy előbb-utóbb nem lehet másképp válaszolni erre, mint hogy elkezdjük mi is ezt a szeretetet tanulni. Így állunk mi is. Tényleg, mint Pál apostol, sokféle személyes terhet kőkeresztként magunkon hordva, mégis az Isten útján. És valóban mi is mondjuk, hogy ami mögöttünk van elfelejtve, ami előttünk van neki feszülve, szeretnék az élet útját járni. Hogy Jézus harmadjára a Bibliában ezt az igét és ezeket az igéket újra előveszi és újra elismétli, az számunkra is azt jelenti, hogy erős támogatónk és erős szövetségesünk van ehhez. Próbáljuk újra. Amen. Urunk Istenünk,
olyan szívet, olyan gondolatokat, olyan életet, olyan életrendet, ha lehet, olyan közösséget kérünk magunknak, egymásnak, mindnyájunknak, minél többeknek a világban, amelyikben könnyű megszeretni az életet, amelyben könnyű tiszteletben tartani az életet, amelyben tőled tanuljuk az életet, mint hatalmas ajándékot, amelyben te támogatsz és te segítesz bennünket, hogy ne tévedjünk el, és ne forduljon minden a visszájára. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy törd meg a halál kultúrájának, a halál emberi szövetségeinek, a halál anyagi érdekeltségeinek az e világon hatalmas erejét. És hadd kérjük, hogy végső soron a szíveket se tudja lenyűgözni az önpusztítás és a mások elpusztításának a vágya. Hiszen mindez az ő munkája, akit te úgy lepleztél le, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Segíts jó érzékkel, szent lelked jó érzékével fölismerni, ahol az ő csapdáiba ütközünk, ahol nincsen más jó megoldás, mint az általad kínált életes igékhez térni. Kérünk téged, add az élethez szükséges bűnbánatot, megtérést, az élethez szükséges őszinteséget, az élethez szükséges tanítványi elköteleződést nekünk.